Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Cikázni fogunk ebben a műsorban, nem azért, mert az Európai Futballbajnokság ezt kívánja, hanem mert a téma olyan dinamikát diktál, ami az ide-oda figyelést mindenképpen szükségessé teszi, egyfajta permanens disztributív készültségben vagyunk. Ady András lesz segítségemre, hogy megfejtsük tulajdonképpen mindazt, ami az utóbbi napok világpolitikai, biztonságpolitikai környezetében lezajlott, és hát Szöultól, illetve Fennyántól egészen Brüsszelig terjed a mozgásterünk, úgyhogy ki is fogjuk használni. Én mindenképpen először azt, hogy Csíkszeredában üdvözlöm Andrást, és köszönöm, hogy bejelentkeztél a műsorba.
Én köszönöm.
Fennyán 24 éve nem járt ott magasrangú, sőt, hát elnöki szintű orosz képviselő, íme megtört a jég, illetve hát tovább zúzza a jeget a keleti nyitás jegyében Putyin elnök, hiszen ez a harmadik keleti látogatása, amióta újra mandátumot szerzett. Mi ennek a látogatásnak az előzménye? Kevés szürem lett ki, bár ugye volt négy szemközti találkozó is, de kevés szürem lett ki a dokumentumokból, konkrétum, az viszont mérvadó, hogy a külügyminiszter, a hadügyminiszter egyaránt része volt ennek a delegációnak.
Igen, hát az első reakciók között az mindenképpen szerepelt, hogy tulajdonképpen egyfajta politikai operett konnotációja van az egész találkozónak, mert mi más történne két önelzárt hermit birodalom esetében, mi történne más, mint hogy közelednek egymáshoz. Egyfajta külső kényszerítő erők hatására is, gazdasági, katonai és globál politikai kényszerítő erők hatására is. Itt persze benne volt a szórásban az is, hogy milyen fölöslegesen, színfalhasoktatóan alkalmazott külsőségek között fogadták Vlagyimir Vlagyimirovicsot, mert még arról is szó volt, hogy hát a fényes nappal alkalmazott tűzijátékot is élvezhetett. De igazából akkor komolyodtak meg a reakciók, amikor tulajdonképpen a közös védelmi paktumot aláírták, és azt nyilvánossá, hát nem a magát a paktum szövegét nem hozták nyilvánosságra, de kiszivárgott az, ami eléggé aggasztónak hat, és pedig, hogy akármelyik felet, akármelyik államot tulajdonképpen invázió éri, katonai csapásmérés vagy betörés éri, illetve ezt államoktól vagy több állam részéről a másik aláíró fél azonnal és teljes katonai erejével megpróbál segíteni a megtámadott félnek. Most ez elméletileg még mindig tartalmazhat egy kis félmosolyt, ugyanis addig, ameddig külső szemlélő számára úgy néz ki, hogy Oroszországnak jóval több adnivalója és jóval több segítési lehetősége van Észak-Korea fele, ez a folyamat mondjuk úgy nem annyira reciprok, vagy nem akkora, nem az ugyanazzal az értékrenddel. És hát akkor szó van itt ugyebár arról, hogy az oroszok jócskán a pandémia előttről már tulajdonképpen mennyire segítették Észak-Koreát olajtermékekkel, gabonával, és így tovább. És így tovább egészen addig, hogy ifjabb Kimnek luxuscikkeket is biztosítottak, olyasmit, mindazt tulajdonképpen, amit a nemzetközi szankciók tiltanak, és amit nagyon nehéz beszerezniük. És igazából itt csak egy nagyon rövid zárójelet alkalmaznék, itt arról van szó, ugyebár, hogy szintén papíron is külsőleg, ugyebár 90%-a a az észak-koreai kereskedésnek, kereskedelemnek az Kína fele kapcsolt, Kínával kapcsolt. Az én meggyőződésem az, hogy ez a paktum, illetve ez a, mondom, első lépésben úgy értelmezett, tehát politikai melveregetésnek vagy erőfitoktatásnak fogalmazott találkozó, ez nettó beneficium tulajdonképpen Kína fele, mert hogy a háttérben ott lehet egy olyan elgondolás Kína részéről, hogy amúgy is problémás a déli szomszéd, mindig is az volt, nem utolsó sorban Kína fele áramló szankcióknak egy része pont Észak-Korea miatti, illetve a Kínára irányuló cseppet sem pozitív figyelem egy része annak köszönhető, hogy mindenki sejti, tudja, nyílt titok, hogy Észak-Koreát támogatják, segítik, miközben Kínának is megvan az észak-koreai menekültekkel, például a jócskán a problémája, illetve a határvidékkel. Nem ártana Kína számára az, hogyha teherviselést egy picit levennék róluk az oroszok, és a teherviseléssel együtt adott esetben Észak-Korea fegyelmezésében is, csak és csak akkor, hogyha erre szükség lesz, fegyelmezésében is, vagy nyugtatásában is, vagy vele való, feléje való mediálásban is segítenek majd Kínának, és ez véleményem szerint nagyon jól illeszkedne tulajdonképpen az orosz-kínai kettős szereplésébe, úgy globálpolitikai, mint adott esetben Ukrajna kapcsán is a közös szereplésükbe bele trafálna, tulajdonképpen illeszkedne nagyon jól. Nem beszéltem még arról, hogy mit ajánlhat, illetve mit már meg is tette ezt az ajánlatot, mit adhat cserébe Észak-Korea, hát...
Azt írja, hogy teljes támogatás és szolidaritás az orosz kormánynak, hadseregnek és népnek, ezt maga a legfelsőbb vezető nyilatkozta, tehát ez most már nem titok, ott van, hogy hadseregnek, tehát ezt ki lehet bontani.
Igen, és abból sem csináltak titkot, hogy tulajdonképpen mennyire nyíltan beszéltek, utaltak az orosz-ukrán konfliktusra, ami az ők olvasatukban természetesen ukrán, Európa, Oroszország, illetve Nyugat-Oroszország konfliktus konnotációkkal ékeskedik.
Tételesen megjelölte Kim, pontos, hogy erről a hadműveletről van szó. Egyébként csak annyit fűznénk hozzá, hogy nem előzménytelen ez a szolidaritás, hiszen a 2014-es krími annektálást a többi között, ugye elég kevés ország ismerte el a világon, de a kevesek között ott van Észak-Korea.
Igen. És arról nem is beszélve, hogy a dél-koreaiak legalább 9-10 hónappal ezelőtt kezdték a vízcsengőt nyomni, miszerint abban, amiben nagyon jó Észak, a tradicionális tűzérséghez szükséges, tehát tradicionális tűzérségi eszközök, illetve lövedékekkel támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúba. És hát ezek a jelzések az elején úgymond a pro-oroszabb nyugat részéről volt is egy ilyen kacarászó, lefitymáló reakció, hogy hát ezek légből kapott számok, ez megint pánikkeltés, most akkor be kell hozni újba az amúgy is ködös és veszélyes képbe, tulajdonképpen be kell hozni egy új szükségtelen elementumot, és ez akkor Észak-Korea, mert hát érződik ugyebár, hogy akkor Amerika Trump után nem nagyon figyel, vagy nem annyira figyel Észak-Koreára, és hát akkor be kell hozni ezt is tulajdonképpen fegyelmező jelleggel, és ebből az egész dologból amúgy sem igaz. Nos, hát az elmúlt 9-10 hónapban a déliek szépen számolgatták tulajdonképpen. Ne felejtsük el, hogy Oroszország és Észak-Korea nagy kereskedelmi kikötői meglehetősen nagy közelségben vannak, és hát legalább 10 000 konténer lőszerről, illetve egyéb fegyverek szállításáról számol be. Az a dél, amelyiknek az információira véleményem szerint nyugodtan lehet számítani, hiszen nem ragadtatták volna el odáig magukat, hogy a találkozó után, illetve a paktum kiszivárgása után, ugyebár ők is megtegyék a kellő lépést, és azt mondják, hogy rendben, akkor eddig nem gondolkoztak abba, hogy Ukrajnának letális segítséget, magyarán fegyveres segítséget nyújtsanak, de most ezt a fejezetet mindenképpen át szeretnék írni a fentiek tükrébe.
Ez a Tetőterasz.
Hát ha módosul a koreai tényező, mármint az északi és déli álláspontja az ukrán ügy tekintetében, akkor valószínű, hogy Vietnám se fog egyebet tenni, hiszen Putyin elnök ott folytatta az útját. Tehát eddig abszolválta ugye Kínát közvetlenül az újraválasztása után, vagy hát nem sokkal, most jött Fennyán, és utána Vietnámot is meglátogatta. Nem tudom, hogy ott mire számított. Állítólag úgy nevezik ezt a politizálást, hogy bambusz diplomácia. Pontosan. Tehát, hogy egy ilyen hajlékony, de nem tudom, középre tartó valamilyen semlegességet olvastam én ki a sorok közül, hogy talán akkor ez meg fog törni, illetve hát, hogy újabb partnereket szerez majd a Kreml a további nemzetközi mérkőzéseihez, hogy maradjunk itt sportnyelv környékén. Konkrétan mit kaphat azon kívül, hogy így turnéként tudja majd bemutatni ezt, nem csak, hogy elment Fennyánig és vissza, hanem ugye körútként jelenik meg ez a külpolitikai lépése Putyinnak.
Hát mondjam úgy, hogy tulajdonképpen olyan országokba járt és jár körben, amelyekben nem érvényes az ellene hozott elfogató parancs. Aztán meg, tehát kellően biztonságban van. Mondjam úgy, szintén történelmileg is barátibb régiókba vizitel, vagy vizitelt. Egyfajta, úgy értelmezem, hogy úgymond megrendezte ő is a maga svájci ukrán, hát nem békekonferencia volt ez, hanem inkább potenciális partnerek felsorakoztatása, vagy hajlandó barkisok felsorakoztatásának is lehetne felfogni. Vietnám esetében igen, ahogy említetted, ez a bambusz diplomáció, bambusz politizálás, ez érdekes számomra az volt, hogy azért kellő számú óra elmúlt a vietnámi vizit után, és az amerikai diplomácia nem bocsátott ki erre vonatkozó harcos-karcos közlönyt, semmit, hallgatnak ezzel kapcsolatban. Ami Vietnámból kiszivárog, az mondjam úgy inkább gazdasági jellegű kapcsolaterősítés, mintha ők is egy kicsit inkább ezt a megfogalmazást szeretnék urbi et orbi bocsátani. Viszont a Kim birodalomba való vizitálás ideje alatt, vagy azzal egybeesően, majdnem egybehangzóan születik meg egy sor olyan amerikai lépés, amely viszont lehet válasz mindenképpen Putyin kirándulás sorozatára, és ugyebár ott van az, hogy akkor elméletileg az ukránoknak most már szabad belőniük mélyebbre is amerikai vagy nyugati fegyverekkel, vagy Amerika által szállított nyugati országokba szállított fegyverekkel szabad belőnie Oroszországban mélyebben, tehát ez egy nagyon nagy dolog, illetve ez szintén új fejlemény, hogy jelezte az amerikai adminisztráció, hogy stoppolni fogja tulajdonképpen lassítani inkább a Patriot rendszerek leszállítását egyéb európai vagy máshonnan érkező vásárlók számára, és mondjam úgy, egy ideig a gyártószallagról legördülő új fegyverrendszereket Ukrajnába próbálja eljuttatni direkten. Ide csatolható adott esetben egy hazai olvasatú hír is, mivel arról van szó, hogy akkor Románia
átadott egy ilyen rendszert, igen, igen, vagy, még... hát erről döntött a Védelmi Tanács.
Ezt is olyan sajátosan érdekesen csinálták, hogy akkor nem, még mindig nem lehet tudni azt, hogy volt 4 rendszer, ebből átadtak egyet, illetve kapnak 4 rendszert, és egyet átadnak, azaz 5 lett volna, ha nem adták volna át, de nagyszerűen passzolt ez Klaus Johannisnak a lemondásával, mondjam úgy, a NATO főtitkári pozícióról, ami amúgy is egy elég mosolyfakasztó történet volt, eléggé esélytelen próbálkozás, és ami amúgy is inkább arról szólt, hogy feltételezhetően arról szólt, hogy Klaus Johannis szereti olyan helyzetbe hozni a kormányzatot, az egész országot adott esetben, hogy nehogy véletlenül mandátum végén vissza kelljen vonuljon például a katedrára tanítani, vagy nem tudom, mit tehet mást, és mindig úgy hozza, úgy forgassa a dolgot, hogy valamilyen jobb, mondjuk úgy képességeihez illőbb funkcióba kerüljön. Én attól nem tartok tulajdonképpen, csak mosolyogva figyelem, hogy mi lesz a John hazatéréséből, és ki lesz helyette, hogy kikerül helyette a valamivel kisebb székbe, de azért egy fontos dönnöki székbe.
Hát ez majd arrébb lesz, ugye a New York-i NATO csúcs után, tehát július elején fogunk erről majd konkrétan, ha fogunk információt érdemben kapni. Maradjunk még egy kicsit a keleti végeken, mert egy nagyon érdekes, azt is mondhatnám, szinte nevetséges jelenetet néztem meg ma délután. Van egy zátony a dél-kínai tengeren, 1000 kilométerre a kínai partoktól, 200 kilométerre Fülöp-szigetektől, és ott találkoztak a filipino meg a kínai parti őrség hajói, kardokkal, meg szigonyokkal, meg mindenféle ilyen vágószúró eszközzel bántalmazták egymást, mert hogy a kínaiak úgy gondolják, hogy az az illető zátony az övéké, a Fülöp-szigetiek pedig állítólag készakarva ott futtattak zátonyra egy hajót, és annak a fedélzetén alakítottak ki egy hát hadi támaszpontot. Nos, ez tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy legalább olyan érdekes színfoltja a határmenti incidenseknek, mint amikor a kínaiak és az indiaiak egymást püfölik, mert hogy ugye fegyvert effektív nem akarnak használni, de hát birokra kelnek egymással a vitatott határterületeken. De hát ez arra utal, hogy lényegében Kínának a szándéka nem változott, továbbra is egy expanzív, agresszív hangot megütő térségbeli nagyhatalomként tételezi magát, és itt azért bizonyára a továbbiakban lesz még az Egyesült Államoknak dolga, gondja, hogy ezt a lendületet valahogy mérsékelje. Jelezte is egyébként, ugye Dél-Korea felé is a támogatást, illetve a Fülöp-szigetek irányába is van egyfajta ígéret, hogy ott lesz a térségben. Akkor most Kína úgy gondolod, hogy továbbra is ilyen értelemben egy hát rizikófaktor forrásnak tekinthető?
Mindenképpen a Fülöp-szigetek ide vagy oda tartozása, mondjam úgy, politikai holdudvar szempontjából az egyfajta ornamentum, a díszítménye, hogyha lehet így fogalmazni, a tajvani, mondjam úgy, egy picivel komolyabb krízisnek, állandósult krízisnek, vagy fagyott konfliktusnak, hogyha komilfó akarok lenni. És csak ez hirtelen eszembe jutott, hogy a minap kaptak el egy volt kínai tengerész, aktuális idős halászt, amint a tajvani fővárosig hajókázott majdnem, mire észbe kaptak a tájvániak, lett is ebből óriási rémület, hogy hogy lehetséges ez, Jézusom, senki sem figyeli ezt a bejutási, eljutási lehetőséget, rögtön született is egy kisebb könyvtárra való biztonságpolitikai irodalom arról, hogy ime-ime a partokat védik a tájvániak, de hát vigyázat ezzel a folyótorkolattal, ami elér a, tehát relatív közel van ugyebár Kínához, és valószínűsíthető, hogy amennyiben a kínaiak komolyan gondolják a Tajvan lerohanását, akkor itt fognak csapást mérni egyenesen mondjuk úgy az ellenséges birodalom. Igen, tudom, egy ország, két politika, ettől függetlenül úgymond a Tajvan szívébe tudják döfni rögtön a tört. Fülöp-szigetek ennek az egész történetnek valahol a peremvidékén van, de az tény is való, hogy úgy, ahogy az oroszok, úgy a kínaiak is kíváncsisággal, vegyes aggodalommal kísérik azt, hogy mi fog itt történni novemberben, amikor is az amerikai elnökválasztás van. Úgy, ahogy az előző történetben, Trumpos történetben lehetett arra számítani, hogy legalábbis úgy érezte Kína is és Oroszország is, hogy a maga kiismerhetetlenségében azért mégiscsak közel került Donald Trumphoz, és kifürkézéséhez, vagy következő egy-két lépésének az előre kitalálásához. Nem tudják, hogy időközben mi történt Donald Trumppal, hogy hogyan hat Biden, hogyan hathatnak adott esetben Biden évei Donald Trumpra, hogyan hathatnak a számos és számtalan perek Donald Trumpra, amennyiben mindezek ellenére ugyebár nyerő befutó lesz. De azért mondom, hogy most talán ez a Biden-es bénakacsa periódus a legaktuálisabb és a legjobb arra, hogy teszteljék az amerikai lehetséges válaszadást és a válaszadásnak a gyorsaságát.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Ígértem a műsor elején, hogy ingajáratként fogjuk ezt a fennyám brüsszeli távot valahogy lefedni Ady András külpolitikai szakújságíróval. Hát most már eléggé kiveséztük ezt a keleti probléma köteget, úgyhogy ideje egy kicsit hazafele evezni, mert hogy ugye tegnap volt egy legfelsőbb védelmi tanácsi ülés, ahol egyrészt ugye az előbb említett Patriot rakétáknak a átutalásáról lett döntés, másrészt pedig Johannis elnök bejelentette, hogy visszalép, illetve hogy támogatja Románia utolsó NATO tagként Mark Rutte elnöki mandátumát, leendő NATO főtitkári mandátumát pontosabban. Hát megvan akkor a konszenzus, ugye ennek meg lesz az ára. Rutteről azt kell tudni, hogy több évtizeden át a holland politikában vezető szerepet töltött be, nagyon jó tárgyalófél, kemény partner ugyanakkor, tehát a diplomáciában nagyon sok mindent kipróbált, talpon maradt rengeteg belső válság, krízis és mindenféle bizonytalan helyzetben, úgyhogy ilyen értelemben lehet, hogy méltó utódja annak a Stoltenbergnek, aki ugye karrier diplomataként került Pixisbe, a családja is kemény politikai háttérrel bír, szülei mindketten profi módon politizáltak. Mennyit nyer a NATO Ruttével, illetve nem is úgy kérdem, András, hanem hogy lehetett jobb opció, most nem Johannisról beszélek, Rutténél jobb, menjünk följebb egy kicsit, srófoljunk.
Ruttenak mindenképpen jól jött az, hogy Klaus Johannis márciusban bejelentette, hogy akkor indulna. Egyszerűen ezt a hírt azokban a nyugati kancelláriákban, amelyek hát zömmel két évvel azelőtt már elkezdtek tárgyalni a lehetséges kandidátusokról, tehát mondom még egyszer, legalább két évvel, vagy Johannis megjelenése előtt, és már attól arrafele alakult és formálódott tulajdonképpen a szellemképe a várományosnak. Tehát véleményem szerint a nyugati döntnökök esetében nem volt erre szükség, de jól jött az, hogy Klaus Johannis megjelent, illetve, hogy ki nem mondottan, de egyfajta gráciával beadta a derekát tulajdonképpen a teljesen egyértelmű tények előtt.
Ez lehetett, András, akár úgy is lehetne értelmezni, mondjuk egy olyan olvasatot is kölcsönözni ennek, hogy azt is szerette volna ezzel jelezni Johannis, vagy aki súgott neki, hogy induljon jelöltként, hogy akkor odafigyelni a keleti szárnyra hangsúlyosabban.
Igen, csak ez későn tette. Tehát ez a keleti szárnyból való jelentkezés erre a fontos posztra, ez jelen volt. Ha két éve ezelőtti beinduló találgatások és pollozásokról beszélek, akkor ebbe benne volt az is, hogy a két mainstream vonal az sokáig tényleg egymás ellen harcolt, próbálva kapacitálni, meggyőzni egymást, hogy akkor most végre az eddigi súlyosabban nyugati, illetve északnyugati jelenlét ellenében végre valahára, mindjárt két és fél évvel ugyebár az ukrán konfliktus után, illene tulajdonképpen a keleti végekről is a lehetséges kontaktzónákból választani valakit, hiszen a meghatározó konfliktus előrelátható ideig
vagy ebben a zónában fog igen kiteljesedni. És a Baltikum is szóba jött, ugye, hogy mint jelölt országok esélyesei, tehát hogy lényegében nem arról volt szó, hogy most itt föltétlenül Románia, hanem hogy ez a balti államok, Lengyelország, miért nem Csehország, Szlovákia, Románia, tehát ez a vonulat.
Igen, végső soron még arról is azt sem tartom teljesen elképzelhetetlennek, hogy Klaus Johannis tulajdonképpen ennek mindennek a tudásával vágott bele a projektbe, illetve annak bekalkulálásával, hogy tulajdonképpen nincs esélye, illetve annak azzal a céllal, vagy hátsó szándékkal, hogy akkor viszont a helyettese lesz a titkárnak, hogyha nem maga a titkár. Én ezt sem tartom teljesen kizártnak. Mondom, számára véleményem szerint az a legfontosabb, hogy ne kényszerüljön vissza valami közalkalmazotti halandó státusba. De lezárva ezt az egész oldalágat, nem tudom, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Térjünk vissza a Rutte-ra, mint portréra, mint líderre, vagy mint hát mondjuk azt, hogy most már ideális, mert ő az egyetlen vezetőre.
Igen, hát az semmiképpen nem mondható, hogy unalmas periódus elé tudni nézhetne Rutte, ugyebár itt azt hiszem, hogy a hivatalba lépése után mint egy hónappal kezdődik Amerikába az elnökválasztás. Ez egy egyelőre beláthatatlan folyamat. Nem lehet tudni, hogy Donald Trump börtönből fog majd elnökölni, vagy börtön nélkül, vagy nem fog elnökölni. És mindezekre a lehetőségekre elméletileg neki fel kéne készülnie, be kell kalkulálnia azt, hogy amennyiben Donald Trump lesz, akkor azzal a, hadd fogalmazzunk diplomatikusan és szépen, mindazzal a szkepticizmussal szembe kell néznie, ugyebár, ami Donald Trump jelenlétét, NATO jelenlétét jelenti Európába, és innen akkor hoznám a, vagy ide behoznám tulajdonképpen azt a kérdést, ami a legfontosabb legalábbis az eddigiekben Donald Trump számára, hogy akkor a NATO hány tagja teljesíti legalább a 2%-os GDPR-t, védelemre fordítandó GDPR-t, és hát akkor Rutte-nak ebben az esetben úgymond szerencséje van, mert 20-valahány tagra emelkedett egy újabb kimutatás szerint ezen tagoknak a száma.
Igen, legutóbb Stoltenberg ezt közölte, hogy 20, talán 26 a 31-ből valami ilyesmi, tehát igen, elég jó az arány.
Igen, most itt pillanatra visszalépnék Romániára, nem tudom, hogy ők papíron, én azt hiszem, hogy teljesítik a 2%-ot, de nem papíron, vagy 3 évvel ezelőtt még 1,5-1,7-en voltak, úgyhogy ez megint egy érdekes, de bezárom a zárójelt, és mi vagyunk elméletileg a keleti határmesdjén az egyik megbízható komponens. Majd meglátjuk, mi lesz ebből is. Tehát mondjam úgy, hogy akkor ez egy jó ajánló levél Rutte-nak. Amúgy is az a felfogás, hogy Rutte egyfajta Trump whisperer, tehát egyfajta megvan neki Donald Trump füle, meglehetősen jól kiegyeztek, megegyeztek, nincs elméletileg, nem konfliktusos, nem lenne konfliktusos a start, a közös startjuk. Az egy másik kérdés, hogy akkor ugyancsak problematikus a jövő, mert hogy minden valószínűség szerint a tél meghozza az orosz támadást, a nagy támadást, vagy a nagy támadások egyikét, és hát akkor ugyebár válaszolni kell erre. Igen, itt egy pillanatra annyit jegyeznék meg, hogy apropó Észak-Korea valami 4,8-5 millió lövedéket szállíthatott, mondják, jelentik, találgatják az elmúlt 9-10 hónapban Oroszországnak. Nota bene, ha jól tudom, 23 márciusában az Ukrajnát támogató európai felek megígérték az 1 millió lövedék leszállítását most márciusig, tehát 24 márciusig, és hát az igazság az, hogy valahol a felénél megálltak. Bezárva a zárójel. Tehát erre mindenképpen a télre fel kell készülnie Rutte-nak, és ha már a télnél és Ukrajnánál tartunk, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy 2022 tele óta elég sikeresen rombolják Ukrajna elektromos gridjét, energiaellátási lehetőségeit az oroszok, és valószínű, hogy úgy, ahogy eddig, egész évben, de főleg telenként folytatni fogják ezt a trendet, úgyhogy nem hiába nagyon komolyan tett említést Stoltenberg, a leköszönő Stoltenberg arról, hogy ezeket a csomópontokat, ezeket a gátokat, az erőműveket külön légvédelemmel kell ellátni, és ezt a légvédelmet lévén, hogy Ukrajna nem képes biztosítani a pro-ukrán Európa kéne állja. Az az érzésem, hogy Stoltenberg úgymond a színről való lépése előtt megpróbál lehetőleg mindent is rendbe hagyni, vagy rendbe tenni, amennyire csak lehetséges ebben a keményen kiismerhetetlen környezetbe és ezekben az időkben. De az az érzésem, hogy ezzel is Rutte-nak kell foglalkoznia, ugyebár beszéltünk a 2%-ról, és amivel rövid távon meg kell küzdenie, idézőjelesen küzdenie Rutte-nak, az tulajdonképpen éppen ez a keleti vonalból érkező, mondjam úgy, kérések, követelések. Márpedig...
már pedig lesznek követelések a keleti szárnyról is. Folytatom a mondatot, amelyet a zenei betét megszakított Ady András fejtegetésében. Tehát akkor lesz kívánságlista, amivel kopogtatnak majd a brüsszeli NATO iroda ajtaján. Kérdés, hogy hány szűrő után kerül majd olyan döntési körökbe az ilyen-olyan kérés, elvárás, hogy abból aztán tényleg leokézott válasz is érkezzen.
Hát emlékezzünk csak egy pillanatra a Kaja Kallas ügyre, ugyebár az észt miniszterelnök ügyére. Elméletileg az ő válaszolva egyfajta, egyféleképpen az előző kérdésedre is, egy adott pillanatban ő is esélyesként vagy pretendensként szerepelt Rutte és Johannis által megpályázott posztra, hogy aztán visszalépjen, de most legújabban ugyebár arról van szó, hogy az Európai Unió külpolitikájának lehet a vezér alakja adott esetben.
Igen, mint ahogy egyébként hát mondjam azt, hogy inkább híresztelés, nem tudom, a közszolgálati médiafelületként az ember mindig gondban van ezekkel a meg nem erősített, de több helyről érkező infomorzsákkal, hogy Klaus Johannisnak is kitalálnak ezúttal egy új posztot az unió keretén belül, az unió és Ukrajna kapcsolatáért felelő biztosként tételezik, vagy gondolják egyesek az ő politikai jövőjét.
Na, erről meg én nem tudtam, úgyhogy
de nagyon halkan mondom, tehát hogy ez lehet, hogy csak valakiben felvetődött, és aztán...
Miért ne? Tehát minden benne van a kártyában. Az tény és való, hogy az úgynevezett DSG és ASG posztokért, tehát a titkár helyettes, illetve asszisztensi posztokért most lesz némi tolongás és könyökölés. Főleg az ASG posztokért, amelyeken ha jól tudom, még mindig inkább nyugati figurák vannak, mint német, brit, olasz, azt hiszem francia is van talán egy-két jobb, mondjam úgy, üresedés is, de lesznek itt kérések is. Tény és való, hogy a NATO-nak és így Rutte-nak is valami módon kell válaszolnia erre a beszéltünk róla, hogy akkor két stream, két mainstream volt tulajdonképpen. Valamit kell kezdeni ezekkel a területekkel, és nem lehet őket szomorúan is magukra hagyni, mondjam úgy. Botorság is lenne.
Nem is hagyják, András, mert hogy legalábbis az unió részéről most egy kis váltás, de még mindig nemzetközi politika és némileg biztonságpolitika. Ugye 25-én elkezdődnek a tárgyalások Moldova köztársasággal, meg Ukrajnával az uniós csatlakozásról konkrétan, tehát már tudjuk, hogy melyik delegáció mikor ül asztalhoz. Ennyire siet az aktuális ugye uniós elnökség, hogy a folyamat induljon el?
Hát egy következő aktuálisabb uniós elnökség bekapcsolása előtt lehetőleg. Lássuk, hát 21-e van, 25-ére félszájjal mondták, hogy beindulnak úgymond a hivatalos tárgyalások, lássuk, mi lesz belőle, és milyen jól, hogy említetted, hiszen itt nagyon is hozzátartozik a képhez az, hogy amennyiben Donald Trump színre lépik, és hát én azt mondanám, hogy nem nyíltan nem fog visszavágni annyira NATO segélyeket, akasztani adott esetben botlasztani fogja őket, most már számára is egyértelmű, bizonyára megmagyarázta neki valaki, Goppon belül, hogy nem mind hangoztassák ezt a meddig adunk mi ingyen segélyeket Ukrajnának, meddig ürítjük ki Amerika zsebeit, mikor tulajdonképpen arról van szó, hogyha adunk 61 milliárdot, akkor annak háromnegyede a mi zsebünkbe folyik vissza, úgyhogy tehát ezt ne nagyon piszkálja ezt a témát, hiszen viccesen néz ki, viccesen hangzik tulajdonképpen. Úgyhogy nagyon jó ez Amerikának is ilyen értelemben. Amit tud tenni viszont az, hogy érezteti nem tetszését adott esetben az EU csatlakozási folyamat gyorsasága miatt, vagy át nem gondoltsága miatt, illetve a NATO közeledések folyamatát tudja lassítani, fékezni. Itt látom én a problémát.
Igen, hát a NATO-nak tulajdonképpen a továbbiakban nem csak Ukrajna az egyik feladványa, hanem a bővítés más irányba is lennének dél-amerikai jelentkezők, és egyáltalán lényegében ez egy védelmi szervezet, de annál biztonságosabb és annál markánsabb a globusz erő arányaiban és rendszerében minél több tagja van. Úgyhogy valószínű, hogy Rutte nem csak keletre fog nézni, hanem enyhén Argentina fele is, például mint egyik jelentkező, de azért még ott lesznek bőven az előszobában.
Igen, igen, mindenképpen. Tehát a NATO esetében megpróbálták alkalmazni ugyanazt az áll-óvatosságra intést, hogy akkor hát de most nyakra főre mindenkit beveszünk, ez nem jó, hiszen az Európai Uniónál is lám-lám milyen problémák vannak, jogi problémák, nyelvhasználat, és így tovább, és így tovább, adott esetben revansárd elképzelések, területi kérdések. Nem működik, tényleg nem működik, logikátlan ez az mindenképpen összefüggés keresés, illetve annak a mantrának a javát szolgálja, amiről szintén szeretnének megfeledkezni sokan, hogy igen ám, de az Európai Unióba való kerülés egyfajta informális, picike, de ajtó, ettől függetlenül kis kapu tulajdonképpen komolyabb NATO figyelem szempontjából.
Hogyha már arról beszélünk, hogy ajtó meg kapu, azért van egy ilyen nagy, aránylag friss hírünk, hogy Finnország, Norvégia és Svédország már közös szállítási útvonalak kialakításában gondolkodik, és itt a szállítás ez a hadi anyagról szól, tehát hogy ott is már beindult egyfajta integrációs, illetve hát a gyors reakcióra akár megfelelő hátteret biztosító gondolkodás.
Igen, azok számára, akik szerették volna mindmáig csökkenteni az orosz agresszió nocív hatását 22 után, februárja után, azok számára sokáig egy ilyen vezérvonal volt, egy megfogalmazás szerűség, hogy akkor minél többen lépnek be a NATO-ba, minél többen csatlakoznak, annál jobban eszkalálható tulajdonképpen a háborús fenyegetés, illetve annál inkább fragmentálódik a NATO, mint tömb, mint egyszerre gondolkodó, forduló és mozduló tömb. Véleményem szerint pont az ellenkezője történik, és ha fragmentáltságról beszélünk, akkor nem negatív értelemben, hanem szakosodik. Kénytelen, kelletlen szakosodik, modernizálódik, csipkerózsika álom, wake up történik. A keleti részeken már én legalábbis úgy érzékelem, hogy beindult egyfajta, hát ugyebár beszélhetünk drónkoalícióról, akkor megjelent ez az új dolog is, amiről beszélsz.
Fekete-tenger közös biztonsági zónájának a kialakítása, a másik, igen.
Lehetséges, hogy a profizmusnak és a válaszképességnek ez az alfa és az omegája Oroszország esetében.
Adi András, vissza fogunk mi még térni ezekre a témákra, mert ugye itt lesz majd a NATO csúcs, azt mindenképpen biztonságpolitikai szempontból ki kell veséznünk, illetve hát ugye itt a nyár, és ilyenkor a nyári offenzívák ideje szokott beköszönni, meglátjuk, hogy van-e érdembeli elmozdulás a pillanatnyilag orosz kezdeményezéssel jellemezhető keleti fronton, vagy elakad mindaz, amit különböző irányokból az orosz csapatok megpróbálnak átvinni. Találkozunk tehát a tetőteraszon ilyen értelemben is, és átbeszéljük mindazt, ami a napi biztonságunkat szavatolja, bár mi nem tudunk róla, hiszen a döntéseket Brüsszelben zárt ajtók mögött különböző kalkulusok és elképzelések függvényében hozzák meg, reméljük kellő szakértelemmel. Én megköszönöm a te szakértelmedet és türelmedet.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.